Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Na nézzük egy kicsit az energiával, energiapiaccal, energetikával foglalkozunk. Kovács Csaba van itt velünk a stúdióban, a KPMG energetika szektorért felelős tanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát kérem, nemrég volt ugye a davoszi konferencia, ahol az energiapolitika is terítékre került. Volt ott valami okos dolog? Milyen kivonatát tudunk adni, miről folytott a tanácskozás?
Szerintem ez a jelző, hogy okos dolog, ez mindenféleképpen jó felütés. Minden fórumon az energetikában gyakorlatilag, hogyha ilyen címszavakat akarok megadni, akkor klímapolitikai célok, megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése, elosztott termelés, illetve az energiaszegénység csökkentése a fő témakörök.
Egy nagyon érdekes dolgot olvastam, amikor itt készülgettünk a beszélgetésre, hogy egy kicsit jobban odafigyeltek volna az EU-s tagállamok, és mondjuk mindenki olyan megújulót telepít, ami az ő éghajlatára, a környezeti adottságainak megfelelő, tehát a németek nem tolják túl a napelem telepítést, a spanyolok nem a szélenergiával foglalkoznak, hanem mondjuk pont fordítva, akkor egy 100 milliárd dollárnyi beruházási összeg megtakarítást lehetett volna elérni.
Igen, ez folyamatosan téma, hogy a kitűzött célokat azt mekkora beruházással is, illetve milyen költséghatékonysággal lehet elérni, és az EU egy olyan jó példa erre, hogy amennyiben jobban összehangoljuk mondjuk a nemzeti energiapolitikákat, akkor mennyivel hatékonyabb lenne mondjuk beruházás oldalról a céloknak az elérése. Azért szerintem a kép az árnyaltabb, mint amit ez a tanulmány bemutat, hiszen az egy pillanatfelvételt mutat, hogy a 2015-ben megtermelt megújuló alapú energiatermelést azt mekkora beruházással lehetett volna hatékonyabban elérni. Ez a 100 milliárd dollár mínusz, amit a tanulmány kimutat. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az, hogy mit termelünk meg, az nagyon technológia függő, tehát a szél alapvetően, vagy a szél alapú energiatermelés technológiája az időben korábban indult fejlődésnek, illetve költséghatékonyságnak. Nagyon fontos az, hogy az egyes tagállamoknak a teherviselő képessége az mit enged meg. Ugye Németország az legendás olyan szempontból, hogy akár a lakossági felhasználókra is ráengedik a finanszírozást, és még így is nagyon jól tudják diverzifikálni az energiaportfóliójukat. És hát a harmadik, ami szerintem legfontosabb, hiszen bármennyire is magasztosak a célok, azért mégiscsak pénzről van szó, az, hogy melyik tagállamnak milyen a háttérgazdasága. Németország és Spanyolország is egyébként legendásan erős a szélturbina, illetve a szélerőműhöz kapcsolódó alkatrészgyártásban, illetve Németország korábban nagyon erős volt a napelemek gyártásában is. Ami szerintem egy nagyon érdekes sztori, hogy hogyan vette át Ázsia, illetve Kína az irányítást ezen a területen. Pont azért, mert mondjuk Németországban nagyon bőkezű támogatást adtak a napelemeknek a telepítésére, illetve a napalapú energiatermelésre. Erre nagyon szépen ráépült egyébként a német ipar, olyannyira, hogy nem tudták kielégíteni a keresletet, amit a hazai és az európai piac jelentett. És ezt a hiányzó kínálta lépett be gyakorlatilag a kínai gyártóknak egy része, és ahogy ők egyre költséghatékonyabbak lettek, nyilván a saját piacukon is ők nagyon erősek, egyre költséghatékonyabbak lettek, gyakorlatilag kiszorították a hazai gyártókat.
Én itt ebből azt veszem észre, hogy eddig ennek az összehangolt energiapolitikának, legalábbis az elektromos áram előállításánál így a nyomát sem látni a megújulók terén, vagy legalábbis valami nagyon, nagyon kezdetleges lehet, hogyha ez így alakul, bár felsoroltál számos olyan tényezőt, ami befolyásolhatta ezt a fajta úgymond nem elég hatékony különutas eljárást a tagállamok körében, de mi várható a jövőben? Tehát lehet-e arra számítani, hogy ez valamelyest azért koncentráltabb lesz, és tényleg olyan energiatermelési megoldások születnek az adott országban, ami rá jellemző, és ez leghatékonyabban tudja megvalósítani?
Igen, tehát azt azért az európai döntéshozók is felismerték, hogy a mostani rendszernek a támogatási igénye, és azért jellemzően Európában nem a piaci alapú támogatása jellemző, tehát nem bizonyítványrendszerek vannak, hanem úgynevezett kötelező átvétel, ahol a megújuló energiatermelők betáplálnak a rendszerbe, és egy piaci árnál magasabb fixárat kapnak a termelésük után. Tehát a döntéshozók is rájöttek, hogy ez a rendszer ugyan nagyon hatékony a megújuló energiaforrások fejlesztése tekintetében, de túl támogatja a technológiákat, és ami a drágább összességében ez a működési rendszer. Tehát a jövőben két irány azonosíthatunk. Az egyik az az, hogy a határokon keresztül átívelő együttműködés az növekedni fog. A másik pedig az, és ezt kombinálva nyilván a kettőt, a másik pedig az, hogy a kötelező átviteli rendszerek helyett most már piaci verseny, tendereztetés alapján fogják odaítélni a támogatási jogosultságokat. Ez azt jelenti, hogy a legolcsóbb technológia, illetve a legolcsóbb adott technológia fog bejönni először a rendszerben. A másik része pedig, amire utaltam, hogy kombinálják a határon keresztül megoldásokkal, hogy biztosítani kell azt, hogy nem csak egy adott tagállam piaci szereplői vehessenek részt ezeken a tendereken, hanem külföldi szereplők is. Ez mindenféleképpen előremutató, és annyival még megspékelném a történetet, hogy azért az egy nagyon fontos világpiaci trend, hogy a kisméretű elosztott termelésnek a növekedése az jellemző. Tehát, hogy most már nem csak a korábbi nagy beépített kapacitású termelőegységekkel számolhatunk, hanem akár háztartási méretű erőművekkel. Ha ehhez hozzáteszem még az energiatárolás egységköltségének a fejlődését, akkor mindjárt látható az, hogy lehet, hogy a támogatásokat nem is az átvételi oldalon kell talán nyújtani, hanem mondjuk a beruházási.
Igen, az még egy fontos terület, ugye a tárolás, mert az simíthatná azt a fajta ilyen ciklikusságot, hogy valójában a termelés sokszor elválik a fogyasztástól, főleg megújulók terén.
Igen, erre elég nagy törekvések vannak, és úgy tűnik, hogy mind a technológia, mind a gazdasági számítások alapján most már megéri pilot projekteket csinálni erre. Európában és Egyesült Királyságban, Olaszországban számos ilyen projekt van, egyelőre a rendszerállító próbálkozik ezekkel, de hogyha körülnéztek a piacon, már a Tesla, már az IKEA, mind jönnek ki olyan megoldásokkal, amik a smart home rendszerekhez kapcsolódnak, termelj saját magad energiát, tárold, hogyha elektromos autód van, akkor azzal tölts fel az autódat, legyél energiafüggetlen, akár háztartási szinten is, ami önmagában nagyon jó néz ki, és persze a hagyományos energiatermelés elosztási láncban pedig újabb feszültségeket generál.
Világos. Oké, zenéljünk egyet, és kicsit akkor kijebb tekintünk, hiszen ugye a globális trendek azok a folyamatos energiaigény növekedésről szólnak, és hát nem elhanyagolható Kína, India, egész Ázsia, vagy Dél-Kelet-Ázsia, és nem mellesleg az USA szerepe, hogy egy picit megnézzük, hogy kinek mi a szerepe a jövőben.
Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
Kovács Csaba a vendégünk, a KPMG Energetika szektorért felelős tanácsadó partner, és hát arról beszélgetünk, hogy hogyan lehetne megújítani, racionalizálni. Elsősorban ugye most itt az EU-s energiapolitikáról beszélgettünk, de nyilván ki kell tekintenünk a világba, hiszen ott van Kína, India, mind a két nagy-ázsiai országban azért a szénerőművek még jelentős elterjedtséggel bírnak, nyilván van ott mit csinálni, de vannak nyilván erősségeik is, amivel javíthatnak ezen a helyzeten. Picit helyezzük őket is képbe, nézzük meg az USA-t is, ugye ott is nagyon érdekes folyamatok zajlanak a palagáz olaj területén, és utána jöjjünk vissza, nézzük meg, hogy itthon mi lenne az ideális mix, energiamix.
Talán az országok, illetve a kontinensek előtt még annyit azért szeretnék elmondani, vagy kihangsúlyozni, hogy amikor arról beszélünk, hogy a megújuló energiaforrások térnyerése, vagy klímapolitikai célok, akkor egy nagyon viszonylag hosszú időszakról beszélünk, amikor az átmenetről beszélünk, tehát ilyen 2040-2050-es időtávokat szoktunk megjelölni, mondjuk a Nemzetközi Energiaügynökség 2040-re adott mondjuk forgatókönyveket, az EU meg mondjuk 2030 és 2050-re a célkitűzéseket. Ez nagyon fontos megjelzni, ez nem azt jelenti, hogy az egyik fajta energiahordozó az eltűnik, a másik pedig teljesen átveszi a hatalmat, csak az arányok tolódnak el. Tehát, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy a fosszilis energiaforrások ma körülbelül primen energiafelhasználás kétharmadát adják, mondjuk azt mondjuk egy viszonylag optimista forgatókönyv alapján ez lemegy 50%-ra, ezzel arányosan feljön a megújuló energiaforrások, és mondjuk a nukleáris energiafelhasználás pedig szinten marad. Jó, csak hogy nem azt jelenti, hogy
nagyon gyökeres fordulat jön, és majd egészen másképpen.
Hogy nagyon hirtelen gyökeres fordulat jön, mondjuk egy nagyon tőkeintenzív iparágban. Ami a világot illeti, az, hogyha bár az energiahatékonyság az folyamatosan egy ilyen fő célkitűzésként jelenik meg, a világ energia éhsége az növekedni fog. 2040-re az a prognózis, hogy kb. 30%-kal több energiát fogunk felhasználni, mint most, és csak azért ennyivel nő majd az energiafelhasználás, mert egyébként drasztikus energiahatékonysági intézkedések lesznek a világban.
És kérdés, hogy csak ennyivel nő-e, hiszen olyan új technológiák, ugye a blockchain-ről pár éve ezelőtt nem is hallottunk, most meg azt olvastam valahol, hogy ezeknek a kriptodevizáknak a bányászata annyi energiát emészt föl per év, mint Írország teljes energia, elektromos energia ellátása vagy felhasználása, ami nyilván egy jelentős ilyen plusz a semmiből.
Igen, itt az energiahatékonyságot szokták általában visszahúzó erőnek vagy tényezőnek használni, de ez szerintem egy optimista beszéd, hogy csak ennyivel fog nőni az energiafelhasználásunk, tehát simán benne van, hogy ez akár kétszerese is lehet már, mint a növekedési mértéknek. És hát a fő hajtóerő itt Kína és India. Azért azt meg kell jegyezni, tehát Kínában és Indiában a gazdaság fejlődése, a népesség növekedése, illetve hát például a lakosságnak a villamos energia ellátásból való bekapcsolása Indiában az önmagában nagyon nagy keresletet generál az energia iránt. És hát ugye, hogyha az energiaforrásokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a világban mondjuk a szén a mostoha gyerek, most a tiszta szén technológia úgy tűnik, hogy nem ért el áttörést a világban.
Az micsoda?
Ez gyakorlatilag az, hogy olyan megoldást alkalmazunk a szén alapú energiatermelésnél, hogy a felszabaduló üvegházhatású gázokat nem engedjük a légkörbe, és más módon használjuk fel utána a iparban, vagy más területeken.
Ezt ismerik Kínában is?
Ezt ismerik Kínában is, de azt meg kell jegyeznem, hogy Kínában például radikálisan tervezik csökkenteni a szénfelhasználást. Ők az energiaéhségüket az olajfelhasználás, a földgázfelhasználás és a megújuló energiaforrások növelésével próbálják elérni. Azt meg kell jegyeznem, hogy Kínáról van egy olyan képünk, hogy mennyire szennyező módon állítják az energiát, ami igaz is valóban, de azért Kína vezető a megújuló energiaforrások felhasználása tekintetében, illetve a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó berendezések tekintetében, és Kína bizonyos tekintetben sokkal jelentősebb és hatékonyabb intézkedéseket tesz a szennyezés csökkentésére, mint mondjuk az USA. India egy másik eset. India az másik eset. Indiában a deklaráltan a szénfelhasználással próbálják ezt az energiafüggőséget csökkenteni, de hát ott más típusú problémák vannak jelenleg, mint Kínában.
Például?
Hát amit korábban is említettem, hogy például náluk az a cél, hogy mondjuk 2020-25-re elérjék azt, hogy a lakosságot egyáltalán bevonják a villamos energiaellátásba.
Ennek a sebességét, vagy a terjedését nem tudják gyorsabban megoldani, mint szénnel.
Hát nem tudják, illetve nem akarják, igen. És ugyanez igaz a dél-kelet-ázsiai országokra is, ahol mondjuk preferáltan szenet használnak, hogyha van hazai szén, és egyébként a külföldi célú felhasználást vagy kereskedelmet is úgy alakítják, hogy elsősorban a hazai felhasználás legyen a prioritás. És akkor itt van mellette az USA, aki szintén egy fő alakítója a világ energiapiacának, ahol most földgáz tekintetében, vagy inkább palagáz, vagy sírgáznak, hogyha így nevezhetjük, hogy palagáz tekintetében, ugye most már nettó exportőrré nőtték ki magukat, ahhoz képest, hogy egyébként a beruházásokat egy importőr szerepre tervezték még annak idején, és az olaj kitermelésben is a legnagyobb növekedés az USA-ban prognosztizálható. Ők alapvetően most ráállnak arra, hogy az energiaintenzív hazai ipart megtámogatják ezzel a viszonylag olcsó energiaforrással. Ezzel persze kicsit, hogy mondjam, picsiszt mutatva a világnak és igen, a klímapolitikai céloknak, de azért ez inkább a felszínen van meg. Tehát az USA is mozog egyébként a klímapolitikai célok irányában, de a saját iparának a védelme, illetve a versenyképessége érdekében ezeket az adottságait ki fogja használni, és nem mellege egyébként elég nagy árnyomást helyez a világ kőolaj és földgáz piacára. Tehát LNG-ben ha nem is szorítja ki mondjuk a vezetékes gázellátást, de azért egy jó árversenyre készteti.
Igen, most már ugye az olajár gázár elérte azt a szintet, hogyha kellő magasságban lenne, és ez nagyjából itt a $60 környéken az olaj esetében, ugye ott egyre fokozódik ez a termelés az USA-ban, ami meg viszont az ára visszamenőleg vagy ellenirányú hatást fejt ki. Picit akkor térjünk haza, ugye itt óriási vita van, atomerőmű, megújuló, egyáltalán hogy néz neki jól nálunk ez az energiamix. Nekünk miben lennénk esetleg erősek, vagy miben lehetne jobban eltolódni a tisztább energiák felé?
Hát ugye adottságaink azok nem a legjobbak.
Hát igen, azért kérdezem, hogy átad te tudsz olyat, amit nekem nem tűnt föl.
És a piaci méretünk se olyan, hogy ebben nagyon jelentős szerepet tudjunk játszani. Szerintem az fontos, hogy a geotermikus energia felhasználását azt ha gazdaságilag megéri, akkor villamos energia oldalon fejlesszük. Szerintem vannak még kihasználatlan lehetőségek egyébként a szélenergia alapú energiatermelésben, bár ez mostanában mostoha gyerek Magyarországon, és hát látjuk, hogy alapvetően a napelemes irányba indult el a magyar támogatási rendszer. Az, hogy milyen energiaportfóliónk legyen, hogyha az energiastratégiát megnézzük, akkor egy szénzöld atomforgatókönyv a legvalószínűbb, illetve ezt tűzte ki Magyarország maga elé jó pár évvel ezelőtt, ezen radikális változtatás nincsen.
Ez mit jelent, hogy a hasonló arányban ezek szerint?
Nem, az arányok az nem azt jelenti, hogy nem ugyanolyan arányban van a különböző energiaforrások. Amit inkább felhoznék, inkább csak arra utalnék, hogy a hazai lignit, illetve a szénvagyonnak a gazdaságos felhasználása az továbbra is cél, a megújuló energiaforrások fejlesztése továbbra is cél, a nukleáris energia gazdaságos felhasználása továbbra is cél. Amit én szeretnék kiemelni, hogy ez ugyan a forgatókönyv címében nincsen benne, de a földgáz az továbbra is egy nagyon fontos energiaoldozó Magyarországon és Európában, és a világon is, erről viszonylag keveset beszélünk, de a földgázra szerintem érdemes odafigyelnünk, mert a jövőben ez az energia hordozó kerülhető ismét a fókuszba.
Oké, nagyon kevés időnk marad, de még a szupergridekről említsünk egy pár szót, egyáltalán mik azok, és milyen szerepük lehet a jövőben.
Igen, ugye a szupergrid koncepció az azzal kapcsolatos, hogy nagy feszültségen szállítunk megújuló energiát a termelési helyről a felhasználási helyre.
Úristen, ezt hogy képzeljem el?
Ez viszonylag könnyű elképzelni, arról van szó, ami már részben meg is valósult, hogy mondjuk offshore szélerőmű telepeken, tehát a tengereken a termelési helyről behozzuk a szárazföldre, illetve a felhasználási helyre az energiát, és ott próbáljuk hatékony módon elosztani. Tehát ez részben megvalósult, részben azért a Európai Unió szabályozása alapján vannak bizonyos hátráltató jelek, tehát hogyha mondjuk határon keresztező beruházásokat kell megvalósítani, akkor ennek a beruházásnak a költségallokációjában a tagállamok nem igazán tudnak megegyezni, ha csak nincsen dedikált uniós forrásra. A másik irány pedig az, hogy most már ne szállítsuk a megújuló energiát, hanem a decentralizált termelés alapján próbáljuk ott helyben felhasználni, ahol megtermeltük.
Oké, hát köszönjük szépen, kaptunk egy kis ízelítőt egy ilyen globális áram termelésről, szolgáltatási helyzetről és a jövőről. Köszönhetően Kovács Csabának, a KPMG Energetika Szektorért felelős tanácsadó partnerének. Köszönjük, hogy itt jártál, szép napot, jó munkát!
Köszönöm, megkívást, sziasztok!
A lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.